Jézusra, szeretettel köszöntök kedves mindannyiatokat. Gyerekek, ti élveztek elsőbséget, és most kivételesen nem a Bibliát szeretném képviselni, hanem a saját életünk, családunk történetéből szeretnék egy rövid kis epizódot elmondani. Tudjátok, hogy van, tehát, hogy nem, van két unokám, két lány. Az egyik 7 éves, a másik 9 éves. A kisebbik az rendkívül szilaj természetű, hogy is mondjam. Szóval nagyon hamar eljár a keze. És állandóan viszálykodnak a nagyobbikkal, pedig nagyon szeretik egymást. És ettől a kicsinek, a kisebbnek valami nagyon nem tetszett, és nekiesett a nagyobbiknak, püfölte rendesen, és észrevette az anyjuk, és rögtön rávipakodott a kisebbre, hogy mi csinál Zsófiba, azonnal kérjél bocsánatot. Hát, a gyerek kicsit vonakodva, de aztán bocsánatot kért, hogy nála mi Dórika. Erre a Dórika, aki közben nagyokat hallgatott, megszólalt, és azt mondja, anyuka, tulajdonképpen nekem is bocsánatot kellene kérnem. Hát miért voltak? Mert én kezdtem. Remélem, hogy átment a tanulság.
Testvérem, bizonyára ti is voltatok már úgy, hogy ha az életeteket bizonyos események és veletek történt dolgok kapcsán úgy átgondoljátok, hogy mit miért, akkor bizonyos törvényszerűségekre figyeltek fel. Én is az ige tanulmányozásával összefüggésben rájöttem arra, hogy az Isten végtelen türelméből fakadóan az ismeretanyag szempontjából is mértéket tart, és úgy tár fel újabb és újabb igazságokat, hogy azt az ember fel tudja dolgozni, és egyáltalán be tudja fogadni. Én nagyon-nagyon örültem annak, amikor azt a bizonyos 1888-as üzenet című könyvet megismertem, és megtudtam azt, hogy az Isten a teljesség igényével akar bennünket megváltani. Mit értek ezen? Azt, hogy az Isten nem éri be azokkal a megoldásokkal, amit mi úgy szerzünk, hogy a saját tapasztalatainkat vetítjük vissza az igébe, és azt tekintjük etalonnak, amit mi egy bizonyos ígéről gondolunk. Hanem ezeket úgy, mint a tudatlanság idejét elnézi, és újra próbálkozik, és meg akar értetni velünk igazságukat. És amikor én megértettem azt, hogy én győzhetek, ahogy Krisztus győzött, és tudom, hogy a környezetemben, közelebbi és távolabbi környezetemben nem mindenki gondolkodik így, mert tapasztalatainkat visszavetítjük az ígébe, és rögtön ilyen kérdéseket vetünk fel, hogy van-e valaki köztünk, aki már mindazokat az ígéreteket a saját életében megvalósulni látta, vagy tapasztalta, amiről az ige szól. És hát ugye én ezeknek hallatán egy kicsit úgy magamban berzenkedtem, hogy most hogy van akkor? Akkor az Isten csak egy teljesíthetetlen célt tűz elénk, és ezzel, hogy úgy mondjam, gyakorol pressziót, hogy mi azért legyünk rendes emberek, de a célt voltaképpen sosem fogjuk elérni, vagy hogy van ez? És az Istennek megvannak a módjai, hogy bizonyos apró kis történésekből az ember levonhassa azokat a konzekvenciákat, amelyek a tovább lépéshez szükségesek. Van egy néhány olyan ige, amit az ember nem szívesen idézett korábban, már erre hivatkoztam azért, mert olyan túlzottan magas mércét fogalmaz meg, és ha összemérem a saját tapasztalataimmal, akkor azt gondolom, úgy magamban, hogy hát most szabadna erről beszélni, vagy kell egyáltalán erről beszélni, amikor ennek a gyakorlati megvalósítása és megvalósulása igencsak távol van. Én veszem a bátorságot, és mégis idézek ezek közül egyet. Szeretném felidézni az Efézusi levél 3. fejezetének egyik ígéjét. És itt az összefüggéseket is olyan nagyon világossá teszi Pál apostol. Tehát az Efézusi levél 3. fejezet 19. verse így hangzik. És megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felülhaladó szeretetét, hogy eképpen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig. Hát nem tudom, hogy merünk-e ezzel az ígével szóba állni, vagy mit kezdünk vele, de benne van, bocsánat a modern szóért, a megvalósulás mechanizmusa is. Mert azt mondja, hogy ha megismerjük a Krisztusnak minden értelmet felülhaladó szeretetét, akkor ebből az következik, hogy beteljesedünk az Istennek egész teljességéig. Ezért mondja János evangéliuma is azt, hogy az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged. Az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, Jézus Krisztust. Voltak éppen nagyon sok ilyen jellegű bibliai ige van a Szentírásban. Az Isten jósága téged megtérésre indít, például. És ebben a gyógyulásnak, a megvalósulásnak a mikéntje is megfogalmazott. És arra gondoltam, hogy vajon miért mondja Ellen White, hogy töltsünk naponta egy csendes órát a keresztövénél. Hát éppen azért, hogy az Isten minden értelmet felülhaladó szeretetét megismerjük. Nekem el kellett olvasnom egy nemzetközi hírű szívspecialistának a könyvét, hogy ezzel összefüggésben bizonyos dolgokat megértse. Itt találtam rá arra a már köztetek is megfogalmazott kijelentésre, hogy az igazán önzetlen ember sebezhetővé teszi magát, mert így teremt bizalmat mások iránt, hogy szinte kiszolgáltatja magát, és én ezt belevetítettem a megváltási tervbe. És rögtön arra gondoltam, hogy vajon az Isten a maga önzetlen szeretetét nem abban juttatta kifejezésre, hogy az Istent kiszolgáltatta nekünk itt a bűnvilágában. És Krisztus tudta, hogy mi vár rá, és jött ennek ellenére, és a hátát odaadta a verőknek, orszát a szaggatóknak, számolt azzal, hogy a bűn világában az önzetlen szeretet nem talál befogadásra, mert ez a világ szereti, ami az övé, és nem szereti, sőt szembefordul azzal, ami nem az övé, és az Istenre, az Isten küldöttére a bűnös ember kész kezet emel. És Krisztus nem hátrált meg, nem visszakozott, bár tudta, hogy az önzetlen szeretetet az Isten csak a teljes, a maximális kiszolgáltatottsággal tudja az emberek tudomására hozni és kinyilvánítani. Mert ez az egyetlen olyan gyógyszer, ami az embert elgondolkodtatja. Hogy ide jön valaki, aki nem bántott senkit, aki csak áldott, aki csak a maga szerető lényével, ahol tehette, áldást hagyott maga után, és azt ilyen gyalázatos módon elteszik láb alól. Mert ez a rövid lényege annak, ami Krisztussal történt. És Pál apostol elmondja, hogy ez a szeretet hat ránk. Ha valaki megismeri az Isten minden értelmet felülhaladó szeretetét, akkor beteljesedhet az Isten egész teljességei. Vannak ennek a kijelentésnek párhuzamai, és pedig ezek színezik a képet. Azt mondja a Kolossai levél, hogy benne lakozott az Istenség egész teljessége testileg. És azzal, hogy az Isten egész teljessége Krisztus testi lényében megnyilatkozott, ez azt jelenti, hogy Krisztusban az önzetlen szeretet öltött testet. Ha azt mondanák, hogy egy undorító, halált okozó rákos betegséget naponta fél óra ilyen gyógykezeléssel lehet megúszni, akkor rátennénk még egy fél órát legalább, vagy még többet. Azt mondja a Szentírás, hogy az Istennek egész teljességéig betöltekezhetünk. És ugye elgondolkodtam azon, hogy mi itt sokféle kigondolást találunk ki. Így és úgy és amúgy jobbára az íge tartalmát gyengítve fogalmazunk meg bizonyos bibliai igazságokat, és meg vagyunk győződve arról, hogy ez a hiteles magyarázat. És ezek többségében elmaszatolják a lényeget, mert hogy az Isten a teljességre törekszik. Beérni az Isten azzal, hogy a bűn nyomorúságát csak olyan tessék-lássék módon gyógyítja meg, nem a teljesség igényével kellene fellépjen a gyógyulást illetően. A fél gyógyulás nem gyógyulás. És mi éppen azért, hallgatjuk el, vagy tesszük félre ezeket az ígéket sok esetben, mert a maximumot fogalmazzák meg, ami az Isten elejével, a vele való közösségben, az ő szeretetének megismerése kapcsán megvalósulhat. Én arra várok, hát lehet, hogy nem is kéne megfogalmazom, tényleg arra várok, hogy egymást erősítve keressük az alkalmakat, hogy ezekről az igazságokról és ezeknek a valóságáról és magáról a gyógyulási folyamatról akarjunk már többen együtt, bibliakörök, vagy mindegy milyen formában beszélgetni, hogy elmélyedjünk ebben, hogy egymás hit által épüljünk, hogy betöltekezzünk az Isten minden értelmet feladó szeretetével, tehát senki nem ér rá. Hát ebből nagyon sokféle következtetés levonható, főleg az, hogy nem értjük éppen a saját magyarázatainknak a komolyan vétele miatt, nem fogjuk fel ennek a betegségnek a szörnyűséges voltát, és nem fogjuk fel a gyógyulás valóságos lehetőségét. És éppen ez a kettő együtthatása eredményeképpen azt mondja maga után, hogy ezzel nem foglalkozunk annyira. Még egy dolgot hadd említsek itt az előzménye kapcsán. Valaki átküldött nekem egy tanulmányt, hogy próbáljam átnézni, és mit mondanak. Hát nem tudom, pont a szög fejére ütött ez a tanulmány, mert ezt a kérdést taglalta. És kiírtam én itt igéket, és Ellen White idézeteket, amelyeket a tanulmány képvisel. Néhányat ízelítőül. Mindenki, aki hitáltal engedelmeskedik Isten parancsolatainak, mi módon tudunk engedelmeskedni? Hát a szeretet erejével, nem? Mert életidegen parancsolatok ezek, már a bűnös ember szempontjából életidegenek, és ehhez az Isten jósága kell megtérésre indítson minket, hogy ezekkel a parancsolatokkal szóbáljunk, közösséget vállaljunk, és az életünk részévé tegyük. Tehát mindenki, aki hitáltal engedelmeskedik Isten parancsolatainak, eléri a bűntelenségnek azt az állapotát, amelyben Ádám élt törvényszegése előtt. Idők jelei 1902. július 23. Nem a teljesség igényével akar gyógyítani az Isten? És hogy annak a szeretetnek, amelyik minden értelmet felülhalad, milyen hatása van, és mennyire eredményes ennek a hatása, például ez megfogalmazza. Azt mondja, Krisztus eljött erre a világra, és bűntelen életet élt, hogy az ő erejében az ő népe is a bűntelenség életét élhesse. Tehát Isten ki akar gyomlálni minden bűnt. És vannak ilyen megfogalmazások, ezeket nehogy rögzítsétek a fejetekben, hogy ahol az íge erről beszél, ott folyamatos íge alak van, és ez azt jelenti, hogy majd valamikor egy folyamat kapcsán valamikor megvalósul. Jones a folyamatosságra vonatkozóan egy nagyon radikális példát fogalmazott meg, és azt mondta, hogy ti evolúcionisták vagytok, vagy teremtéshívők. Mert a teremtés hit azt jelenti, hogy az Isten szól és meg lesz, és parancsol és előáll. Az evolúcióban az időtényező, az fontos szerepet játszik. Hogy majd egy bűntől a folyamat jegyében egy bizonyos hosszú távon majd megszabadultok. alulértékeljük az Istennek ezt a kijelentését, hogyha valaki megismeri az Isten minden értelmet felülhaladó szeretetét, az beteljesedhet az Istennek egész teljességével. Akaratunkat alá kell rendelni, és határozottan el kell döntenünk, hogy kegyelme által szabaddá akarunk lenni a bűntől. Ellen White azt írja a Krisztushoz vezető lépések című könyvben, hogy meg kell tanulnunk az akarat igazi erejét. És most egy kis kitérőt hadd tegyek, hogy milyen lehetőségek vannak a Bibliában, azokban a nagyon egyszerű kijelentésekben. Van egy ilyen Biblia ige, hogy mi pedig az Úrnak dicsőségét mindannyian fedetlen arccal szemlélvén ugyanarra az ábrázatra elváltozunk, dicsőségről dicsőségre. Most fogultatok meg, mert egy olyan példát mondanék, ami lehet, hogy néhány emberben visszatetszést vált ki. Kalkuttai Teréz anyáról van szó. De nem jó a főszereplő, csak részben. Egy egyetemen az egyetemistákat egy különös kísérletnek vetették alá. A kísérlet előtt nyálmintát vettek tőlük, és azt vizsgálták, hogy az immun tevékenység a szervezetükben milyen szinten működik. Utána megnézettek velük egy filmet, ahol a Kalkuttai Teréz anya jóságáról, leprások közötti tevékenységéről, fertőző beteg közötti munkálkodásáról szól, és újra nyálmintát vettek. Tehát egy pozitív tényezőt láttattak. Ugye? Erről van szó. Igaz, hogy borzalmakkal teljes volt a látnivaló, de valakinek a jósága átsütött ezen a borzalmas szituáción, és megvizsgálták újra a nyálmintákat. És az immunglobulinok, amelyek a határozott és fokozott immuntevékenységre utalnak, nagyobb mennyiségben voltak jelen a nyálban. Mit mond ez? Az, hogy azok a dolgok, amelyeket az Isten olyan tanácsként elénk tár, hogy szemléljük az ő dicsőségét, szemléljünk valami szépet, valami jót, valami nemeset, az, ami fizikai jólétünkre is hat, és a lelki jólétről nem is beszélve. Szóval, hogy milyen hatásmechanizmusok működnek itt, azokban a dolgokban, amelyeket az Isten úgy tanácsként a kezünk ügyébe helyez. Megvizsgálták ugyanezeket az embereket úgy is, hogy negatív példát láttattak velük. Az immuntevékenység szinte megszűnt. A negatív dolgok láttán. Ugye, amik csak igazak, amik csak nemesek, amik csak jó hívek, ha van valami erény, ezekről gondolkodjunk, a gonosznak ne adjunk helyt. Ott van az ígében. És akkor, ha én az Isten jóságát, fedetlen arca, a dicsőségét, fedetlen arca szemlélem, hogyha én befogadom az Istennek minden életemet felülhaladó szeretetét, és ezzel töltekezek be nap, mint nap, vajon milyen dolgok mennek végbe az én belső világomban, nem csak a jellemépítés területén, hanem akár a bűnnel szembeni ellenállás, és a fertőző betegségekkel szembeni ellenállás terén. Azt mondja a pusztában vándorló nép, a Biblia, nem volt köztük beteges. Mert egy olyan közeg érvényesült ott az Isten közvetlen vezetése folytán közöttük, aminek a jótékony hatásai beláthatatlanok voltak. Na, még néhány idézetet azért szeretnék olvasni. Az az előjoguk és kötelességük, hogy itt legyenek tökéletesen győztesek. Nem az örökké valóságban, amikor már megkísérthetetlenek vagyunk, hanem Jézus példája éppen itt ezen a földön tökéletes életet élt, ez a példa, miután hozzánk hasonló természetben volt itt jelen. Ez kötelező érvényű és megvalósítható. Győzhetek, vagy Krisztus győzött, erről szól a Szentírás. Ezt apró pénzre kell váltani. A múlt alkalommal arról beszéltem, hogy minden egyes bukásunknak az az oka, hogy nem volt, aki segítségül írta volna a nevét, és belé kapaszkodnék. Mire jó akkor a szövetség? Mire jó az úrvacsora, ami a szövetség megerősítése? Hogy a bűnöket rendezzük, és utána ugyanúgy éljünk tovább? Honnan merítünk erőt, és miből fakadnak az erőforrásai? Krisztus megmutatta, hogy lehetséges, hogy az ember tökéletesen engedelmeskedjen a törvénynek. Olyan sok ilyen idézet van, hogy ebből egy párat összeírtam, három oldalra, tehát nem akarom mindet felolvasni, de tartalmilag mindegyik ugyanerről szól, hogy én elérhetem a bűntől való szabadság állapotát, ami nem azt jelenti, hogy levetkőzöm ezt a bűnre fogékony természetet, hanem hogy a bennem lakozó Krisztus erejével dicsőségről dicsőségre jutok, és elérem a tökéletességnek azt az állapotát, amiről a Szentírás itt beszél. Beteljesedjek az Istennek teljességével. Nem tudjuk felfogni. Nem is tudok hozzáfűzni semmit, mert ez meghaladja a mi képzeletvilágunk lehetőségeit, de a Szentírás ezt mondja, és megmutatja, hogy hogyan. És az a sajnálatos, hogy mi vergődünk, nyavajgunk, időnként rendezzük a bűnöket, és ezzel beérjük. Beérjük azzal, amit a múlt alkalommal is megfogalmaztunk, hogy mi gyönyörködünk az Isten törvényében a belső ember szerint, és együtt élünk azzal a másik törvénnyel, ami minket fogságban tart. Hát ez szégyen az Istenre nézve, nem? Hogy elsegít bennünket oda, hogy gyönyörködjünk az ő akaratában, de hát sajnálatos módon testünkkel a bűn törvényének szolgálunk. A hatodik fejezet pedig arról beszél a római levélben, hogy mi felszabadultunk a bűn alól. És a Krisztus Jézusban való élet lelkének törvénye, így mondja a nyolcadik fejezet eleje, megszabadított engem múlt időben, megszabadított. Hát erről van szó. Hol van ez a szabadság? Megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. Rajtatok a bűn nem uralkodik, mert nem vagytok a törvény alatt, hanem a kegyelem alatt. Ti az Isten szeretetét naponta érzitek a magatok minden megnyilatkozásában, szemlétek az Isten dicsőségét, beteljesedhettek az Isten minden értelmet feladó szeretetével, és eljuthattok arra a szintre, amit az Isten az ember élet céljául szám. Mi itt a bűn kitérője miatt nem leszünk rosszabb helyzetben az elváltozásnál, mint amilyenben Ádám volt a bűneset előtt. Az Isten tervei nem vallanak kudarcot. A bűn kitérője ellenére is elsegít bennünket oda, ahova célja volt elsegíteni. Az Istennek egész teljességéig. És mi egy örökkévalóságon át, miután az Isten bennünket úgy teremtett, hogy a vele való közösségben rejlik a mi életünk értelme, célja és tartalma, egy örökkévalóságon át az Isten szemlélve gyarapodunk ebben az ismeretben, az Isten megismerésében. Ez volt az ember kapcsolatos célja az Istennek, és ezt nem adta fel, és a bűneset ellenére is meg akarja valósítani. A kérdés az, hogy szóba merünk-e állni ezzel. Én tudom, hogy megint olyan ajtókat döngetek, amelyek, hát ki tudja, hogy megnyílnak-e valaha. Mert sokkal kényelmesebb adott esetben, ami korábbi iga magyarázatainkhoz visszatérni, ahol beírjuk annyival, hogy mi elménkkel az Isten törvényének szolgálunk. De testünkkel a bűn törvényének, és ezt nagyon halkan mondjuk, de ez a valóság. Nem akarunk eljutni oda, hogy a testünkkel is az Isten törvényének szolgálunk? És hogy betöltekezünk az Isten minden értelmet feloldó szeretete által az Istennek egész teljességéig. Ellen White olyan sok helyen fogalmazza meg, hogy tűzzük a célunkat magasra. Hát ez elég magas cél, nem? Azonosulunk-e vele? Ez a kérdés. Ezzel a céllal. És akkor ennek a célnak rendelünk alá mindent. Mert amikor valaki megtér, akkor azt jelenti ez a fordulat, hogy én azonosítom magam az Isten céljaival. Azonosítom-e magam az Istennek ezzel a céljával? Mert ha leszűkített értelemben veszük a megtérést, hogy az a gondolkodásmód megváltozása, ebben még ez a célválasztás belefér. És ha arra gondolok, hogy a bűn az a céltévesztés, és a legparányibb mértékben egy hamis elképzelést követek, az Isten céljával nem kompatibilis elképzelést, akkor én célt tévesztek, és talán könnyű ezt plasztikusan is ábrázolni, hogyha én egy ollót minimálisan nyitok ki, és elmegyek az egyik szára irányába, akkor egy bizonyos idő megtétele után a másik szárhoz képest már elég nagy a távolság a két irány között. A céltévesztésben egy tized fok bőven elég. Az Isten minden gondolatával és minden törvényével való abszolút közösség a mértékadó, és Isten a maga célját velünk kapcsolatban ebben az ígében fogalmazza meg. Még egyszer olvasnám. És megismerjétek a Krisztusnak minden értelmet felülhaladó szeretetét, hogy eképpen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig. Annak pedig, aki véghetetlen bőséggel mindeneket megcselekedhetik, erős az Isten. Erősebb, mint bármi és bárki. Ez a Jones, akitől én nagyon sokat tanultam, a radikalizmus szempontjából is kicsit hasonló természetek vagyunk. Ugye feltette egyszer azt a kérdést a gyülekezetnek, hogy miben van nagyobb hatalom, a bűnben vagy a kegyelemben. Erre a kérdést adott válaszunk mindent eldönt. Az a sok maszatolás, ami sok esetben az ige értelmezése terén jelentkezik, az nem mondja ki, de közvetett módon azt sejteti, hogy a bűnben nagyobb erő van, mint a kegyelemben. Ha a kegyelemben nagyobb erő van, akkor mindaz, ami itt köztünk és velünk és bennünk történik, akkor miért történik? Nem találtam meg, de aztán a Vigági, valószínűleg ő is sokat foglalkozik ezzel. János első leve 4. fejezetében a 4. vers mit mond? Nagyobb az, aki bennetek van, mint aki a világban van. Ez mindent eldönt, nem? Hát ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk. Tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindannyiunkét odaadta. Mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk? Ígéri, hogy a megkedett jó dolgot a Krisztus napjára bevégzi. Mi az a cél, amit a Krisztus napjára el akar végezni? Hát az ő szeretete a Krisztus képmását kialakítsa bennünk. Hogy az Istennek egész teljességével betöltekezünk, és Krisztus az Isten teljességét képviselte emberi természetben. Ez a cél. És nem megvalósíthatatlan. Ennek a célnak egy hívő ember, egy megtért ember mindent alárendel. Mindent alárendel. Majd ha lesz idő, egy másik alkalom a többi idézetet is elolvasom. Még egyetlen dolgot hadd idézek fel innen a Efézusi levélből. Azt mondja a 4. fejezet 13. verse. Ugye az egyház belső életéről beszél az egész Efézusi levél, és itt elmondja, hogy a különböző tisztségek ebben az egyházban milyen céllal adattak, és milyen célt valósítanak meg. Adott némelyeket apostolokul, némelyeket profétákul, némelyeket evangelistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul. A szentek tökéletesbítése céljából. Szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére, míg eljutunk mindnyájan az Isten fiában való hitnek, és az ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kor mértékére. Ugyanazt fogalmazza meg még egyszer, más szöveg összefüggésben, de tartalmilag azonos módon. És zárásul szeretném az igazi prédikátori szolgálat lényegét megfogalmazni, hogy ne legyen az a rossz érzése senkinek, amikor én ezekről beszélek, hogy valami az Isten szándékától eltérő dolgot képviselek. Azt mondja, gyermekeim, kiket ismét fájdalommal szülök, míg len kiábrázolódik bennetek a Krisztus. Tehát míg len kiábrázolódik bennetek a Krisztus. Minden prédikációnak ez kell legyen a központi magva. Ennek kell, ennek a célnak kell a prédikációkat is, az ige megnyilatkozásait is alárendelni. Míg nem kiábrázolódik bennünk a Krisztus. Mert a Krisztus bennünk kiábrázolható. Ha Isten dicsőségét mindannyian fedetlen arccal szemléljük, ugyanarra a képmásra elváltozunk, és a római levél 8. fejezetét olvassuk végig, mert az Istennek ez a terve abban a predesztinációs elgondolásban ugyanez, hogy azok az ő fia ábrázatához hasonlatosak legyenek, hogy ő legyen elsőszülött sok agyafi között. És már sokszor mondtam, hogy az Isten a mi fiúságunkat is ennyire komolyan veszi, hogy Krisztusból egyszülött, ebből elsőszülöttet tesz. Tehát mi az Isten gyermekei vagyunk. Bejárásunk van a kegyelemhez. Segítségül hívható az ő neve. Belé kapaszkodhatunk. És szemlélhetjük az ő minden értelmet felhaladó szépségét és szeretetét. És ekképpen betöltekezhetünk az Istennek egész teljességéig. Azt mondja a 73. Zsoltár, kicsodám van az egekben. Náladnál egyébben nem gyönyörködöm a földön. Ez a mi életcélunk. És ezzel a tartalommal kellene itt az örökké valóságra a készülés jegyében az életünket élni. Ebben segítsen az Isten mindannyiunkat. Amen.
Isten tiszteletünk végén a 220-as számú énekünk első és második versszakát, majd az ima után a harmadik és negyedik versszakát énekeljük. Tehát 220, első, második. Az imádsághoz hajtsunk térdet, aki többiek pedig maradjanak állva.
Köszönjük, hogy a te világrended törvényét, a szeretet életrendjét olyan kézzelfoghatóvá tetted Krisztus példaadásában. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy vállalta ezt a sorsot, és vállalta, hogy az önzetlenség jegyében mindent megtesz érettünk, kiszolgáltatta magát, hogy a saját cselekedeteinkben felismerhessük a bűn szörnyűségét, és iszonyodjunk el tőle, és kívánatossá tette azt az életformát, amit az egész menny képvisel. Urunk, köszönjük, hogy a te jóságodnak és szeretetednek a szemlélése bennünket is átformál, és a te egész teljességedig elsegít bennünket. Urunk, segíts! Segíts, hogy szóba tudjunk állni ezzel a céllal, és a felajánlott eszközöket igénybe vegyük. Segíts, Urunk, úgy imádkozni, hogy az valóságos segítségül hívás legyen, és segíts úgy tanulmányozni a te ígédet, mint amiben a te személyesen hozzánk intézett üzenetet hangzik el felénk. Segíts, Urunk Istenünk, tudjuk, hogy az idők végén élünk, és tudjuk, hogy hosszan tűrsz érettünk, nem akarod, hogy némelyek elvesztenek, hanem hogy mindannyian megtérésre jussunk. Segíts kiábrázolni bennünk a te képmásodat, és így alkalmassá tenni mindenkit az örökké valóságra. Amen.
A megkezdett 220-as számú énekünk harmadik és negyedik versszakát énekeljük.
csalfa fényeket. Te vitted véghez most magad, hogy meg.